Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának második fejezetéből, a negyediktől az 52. versig, és Lukács evangéliumának 19. fejezetéből a 10. verset. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársa körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, és hétről hétre arra keressük a választ, hogy milyen a Krisztus szeretetében meggyökerezett, átformált szív. A mai témánk, hogy hogyan tudunk megbocsátani magunknak. Hogyan lehetünk szabadok, mint Isten gyermekei? A mindennapi életünk döntések sorozatából áll. Megtegyünk-e valamit, vagy sem? Szóljunk, vagy csendben maradjunk? Melyik feladatot részesítsük előnyben, a másik feladattal szemben? Megtalálni a jó egyensúlyt család, munka, barátok között. Dolgozni, vagy pihenni. Akár keresztények vagyunk, akár nem, vágyunk arra a szabadságra, hogy miközben éljük a mindennapi életünket, és folyamatosan döntéseket kell hoznunk, ne érezzük egy hosszú nap után vétkesnek magunkat. Miért így, vagy miért úgy döntöttem? Hogy ne legyen bűntudatunk. Főként, hogy ne legyen hamis bűntudatunk, mert van igaz és van hamis bűntudat. De mit jelentenek ezek pontosan? Milyen viszony áll fenn a bűn valósága és a bűntudat érzése között? Mi alapján mondhatjuk azt, hogy aki bűntudatot érez, az valóban bűnös? Vagy éppen ellenkezőleg, valójában nem az. Ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani magunknak, fontos látnunk, hogy mit kell megbocsátani. 3 dologról fogok beszélni. Mi a hamis bűntudat, mi az igaz bűntudat, és mi az önmagunknak való megbocsátás útja. Mi a hamis bűntudat? Egy mondatban összesűrítve, megfogalmazva az, amit az emberek elvárásai és ítéletei váltanak ki bennünk. A társadalmi elvárások, legfőképpen pedig annak a félelme, abból a félelemből fakad, hogy elveszítjük valakinek, vagy valakiknek a szeretetét. Mert igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ne veszítsük el valakinek vagy valakiknek a szeretetét, és nagyon jól tudjuk, hogy nem tudunk mindent megtenni. És ezért időről időre, vagy folyamatosan kicsit vétkesnek, kicsit bűnösnek érezzük magunkat, hogy nem tudtunk mindent megtenni. És egy kicsit előre utalva, hogy tudjunk minél jobban együtt gondolkodni, arra a kérdésre a válasz, hogy mi az igaz bűntudat. Egy mondatban megfogalmazva, és majd fogok még erről beszélni, az Isten ítéletéből fakadó, vagyis az Istennel szembeni engedetlenségből fakadó bűnösség érzése. Az igaz bűntudat, ami majd elvezet az igaz bűnbánatra. Tehát mi a hamis bűntudat? Az, amit az emberek elvárásai és ítéletei váltanak ki bennünk. A Lukács evangéliumából felolvasott bibliai történet a 12. életévét betöltő Jézusról szól. Ez az életkor a szülőktől való gyermeki függésből, a felnőttkori önállóságba való átlépés idejét jelzi. Azt hallottuk Lukács evangéliumából, hogy Jézus szülei már elmentek Jeruzsálemből, ahova az ünnep miatt mentek. Jézus pedig ott maradt, hogy az írástudókat hallgassa, kérdezte és figyelt rájuk. Elbírjuk képzelni, hogy amikor észreveszi az édesanyja egy nap után, hogy nincs ott a gyermek, majd eltelik még 3 nap, mire megtalálja, mit élhetett át. Mennyire aggódhatott, és teljesen érthető, hogy szemrehányóan kérdezi fiát. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Jézus pedig nem lesütötte a szemét, nem szégyelte magát, nem érezte magát rossznak, amit tett, hanem meghökkentő határozottsággal válaszol. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? Talán amikor először találkoztunk ezzel a történettel, először olvastuk ezt a bibliai szakaszt, nem is tudtuk, hogy mit kezdjünk vele, hogy értsük, mi történik itt, mi Jézusnak ez a magatartása. Annyival nyugtáztuk, hogy igen, Jézus itt kezdi el betölteni az ő küldetését. És igen, ez a legfontosabb itt, ebben a történetben. De másra is érdemes figyelnünk. A szülő-gyerek kapcsolatra. Vannak szülők, akik rendszeresen bűntudatot ébresztenek a gyermekeikben, vagyis a gyermekükben, és azt éreztetik, hogy rossz, amit tesz. Annyi aggodalmat okozol nekünk, annyi nehézséget okozol nekünk. Lehet, hogy el is hangzott, vagy hallottuk, vagy csak érzékeltették velünk. És Jézus is gondot okozott az anyjának, amikor saját elhívása elkezdett előtérbe kerülni édesanyjával szemben. Mert gyermeki énünk alapvető működése az, hogy még véletlenül se okozzunk aggodalmat az édesanyánknak, nehogy elveszítsük a szeretetét. És ettől a gyermeki működéstől szabaddá kell válnunk, hogy magunkévá tegyük a felnőttkor működését, önállóságát. Vagyis, hogy elkezdjünk életünk egy pontján máshogy kötődni az édesanyánkhoz. Jézus történetében is most pont ezt látjuk. Ahhoz, hogy betölthesse küldetését, azt, amire Isten hívta, változásnak kell bekövetkeznie az anyaszülő vagy szülő-gyerek kapcsolatban. Mert az igazi bűntudat abból fakadna, ha semmibe venni ezt a belső elhívást, amit Istentől kapott, és továbbra is kizárólag a szüleitől függene, engedve azoknak minden kérésüknek, elvárásuknak. Vagyis, hogyha nem az atyának engedelmeskedik elsősorban, hanem a szüleinek. Jézus valóban súlyos gondot okozott az anyjának és apjának. Az anya jogosan gondolta és érezte, hogy vétkezett ellen, amiért ilyen szorongató helyzetbe hozta. Jézus mégis elutasítja ezt a gyermeki bűntudatot, nem ismeri el, hogy bűnösten, és hogyan is ismernie, hiszen Jézus mindenben hasonlóvá vált hozzánk, kivéve a bűnt, tehát így sem vétkezett. Fájdalmat okozott neki, aggodalmat igen, de nem követett el bűnt. És Lukács olyan szépen tovább viszi ezt a gondolatot. Azt mondja, hogy engedelmes volt szüleinek. Nem érzünk itt valami ellentmondást. A jó gyerek az nem mindig mindent úgy csinál, és úgy tesz, ahogy elvárják. Egyetlen gyermek sem jut túl harmonikusan ezen az időszakon, amikor meg kell küzdenie, hogy mi az, ami a hamis bűntudat, és mi az, ami az én növekedésemben, az én fejlődésemben egyre inkább az én utam lesz. És ugye amikor az ember kamaszkorban van, ha visszagondolunk erre az időszakra, akkor olyan nehezen találjuk meg azt, hogy együttműködjünk a szüleinkkel, de azért képviseljük az akaratunkat. És ennek az aránya nagyon nehéz, sokszor viharos, dacos lesz az az időszak, lázadunk. Mert ebben az átmeneti korban meg kell küzdeni, mik a gyermeki létnek a törvényei, vagy a működése, és a felnőtt kornak. És tudjátok, mit látok nagyon sokszor? 20, 30, 40, 50, 60 éves embereknél is, hogy ugyanúgy ott van ez a dilemma, ugyanúgy ott van ez a harc, ugyanúgy ott van ez a küzdelem. Ennek a nagy konfliktusa. És mit tesz Jézus? Jézus őszintén és maradéktalanul Istenre hagyatkozik. Ez a bizalom, az Istenbe vetett bizalom szabadítja fel a szülők túlzó követeléseitől, és őrzi meg a lázadástól. Olyannyira, hogy még az anyjával való konfliktusáról is annyit ír Lukács, hogy az anya mindezeket a szavakat megőrizte a szívében, olyan lecsendesítően ír erről. A hamis bűntudat gyökere legtöbbször a szüleink irreális elvárásai, vagy egy-egy tekintés személy meghatározó mondatai, amik lehet, hogy jó szándékból történtek. Te pedig elhitted, én pedig elhittem. És ez alapján határoztad meg magad, vagy határoztam meg magam. De hazugság volt. Hányszor hallottam már azt, amikor velem szemben ül valaki, és azt mondja, hogy hát, szüleim szerint nem vagyok elég okos, pedig két nyelven folyékonyan beszélek, és három diplomám van. Nem vagyok elég gyors, nem vagyok elég szép, pedig egy gyönyörű nő velem szemben. Nem vagyok elég csinos, mert az apukám szerint ez még túlsúly. Hány mondat van, ami így elhangzik? Nem vagy olyan, mint a testvéred, az unoka testvéred, az XY fia vagy lánya. Nem olyan vagy, mint amilyen megálmodtunk. Én szőkét szerettem volna, de barna lettél. Fiúra vágytunk, de lánynak születtél. És mindezek. Nagyon fontos, hogy megértsük. Ezt a hamis bűntudatot táplálják. Ez nem a te hibád. Ezért nem kell vétkesnek érezned magad. Hogy olyan vagy, mint az anyád. Vagy az a probléma veled, hogy olyan vagy, mint az apád. És lehet nem is ismerted, mert gyerekkorodban elhagyott. De hamis bűntudatban éled le az életed. Nem a te hibád, nem te vétkeztél. Ha hasonlítasz a szüleidre, hát kire hasonlítanál? És lehet, hogy gyermekként élted át szüleid válását. És legtöbbször a gyermek magát hibáztatja, hogy ő csinált valami rosszat, ő nem volt elég jó gyermek. Nem te vétkeztél. Ha a szüleid elváltak. És nagyon sokszor érez a lélek hamis bűntudatod egy tragédiánál, egy balesetnél, gyászban szinte mindig. Akkor is, ha nem volt hatalma arra, hogy másképp történjenek a dolgok. Ezeket nem kell megbocsátani magadnak. És hogyan íródhat át, ha nem azt, hogyan íródhat át ez a hamis bűntudat? És sokszor ezt még elfelejtettem, mi keresztények is így oldjuk egymást, és bántjuk egymást. De hogyan íródhat ez át, ha nem azt hiszem el, amit az emberek mondanak rólam elsősorban, hanem amit Isten. Nem az építő kritikáról beszélek, vagy a jó visszajelzésekről, hanem amit elsősorban elhiszek magamról. Az-e a szívemben, amit Isten mond rólad? És milyennek lát Isten, mit mond rólad? Ő az élet ura, ő alkotott meg téged, ő hívott életre. Azt mondja, amit a teremtéskor mondott, és látta Isten, hogy ez jó. Jó, képes lesz arra, hogy megismerje a fiamat, Jézus Krisztust, a megváltás útját. Mondott volna mást? Nem hiszem. Csóválta volna a fejét, amikor világra jött, hogy hú, hát nem szőke. Biztos vagyok benne, hogy nem. Gondoltál már úgy az életedre, hogy a mindenható Isten alkotása vagyok. Ő formált, ő lehet életet a sejtjeidbe, és most is ő hordoz téged. Arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, próbáld meg otthon, vagy akár most mondd ki, hogy igen, én a te alkotásod vagyok, Uram. A te képmásod vagyok. Milyen méltóság és milyen öröm ez, milyen elfogadással és szeretettel tölt ez el bennünket, ha eljut a szívünkig. Ez méltóság. Uram, én a te alkotásod, a te képmásod vagyok. És ez az igazság. Ez a legfontosabb igazság az életedre nézve. Van egy kedvenc mesekönyvünk a gyerekekkel, de felnőtteknek is ajánlom. És lehet, hogy ismerjük is, Max Lucado-nak Értékes vagy című meséje. Pont erről szól, hogy engedjük-e, hogy a társadalom elvárásai, az emberek ítéletei hamis bűntudatot okozzanak bennünk, vagy az alkotónk szavára hallgatunk. Kicsit idézek ebből a könyvből. Arról szól ez a könyv, hogy apró fából készült emberkék nap mint nap ugyanazt csinálják. Vagy aranycsillagokat, vagy szürke pontokat tesznek egymásra, az alapján, hogy ki milyennek látja a másikat. Az egyik ember eljut az alkotóhoz, elmondja, hogy miért van annyi sok szürke pontja. És az alkotó azt mondja, gyermekem, én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a többiek. Az alkotás megkérdezi, tényleg? Az alkotó, tényleg? És neked sem kellene, hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanúgy az én alkotásaim, mint te. Amit ők gondolkodnak, a semmit sem számít, csak az, amit én gondolok. És szerintem nagyon értékes vagy. Az alkotás felnevetett. Én értékes, ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni, magasra ugrani, festék repedezik rajtunk. Mit számítok én neked? Az alkotó alkotására nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy, ezért vagy értékes nekem. Annyit beszélünk arról, hogy felnőtt kereszténység. Vállaljunk felelősséget. Igen, felnőttnek lenni, felelősséget vállalni. De hogyan? Hogyan történik ez a gyakorlatban? És azt fogalmaztam meg, hogy hogy az a keresztény felnőtt lét egy nagyon fontos tette, amire itt Jézus tanít ebben a történetben. Hogy azt mondom, Uram, megkérdezem, újra és újra, Uram, te mire hívsz? Neked mi az akaratod? Te hol akarsz látni? Te mit mondasz? Hogy döntsek egy-egy helyzetben? Ez egyáltalán nem könnyű. Ez nagyon nehéz. De én hiszem, hogy Isten bennünket is így akar az ő szeretetében, az ő kegyelmében, az ő szolgálatában látni. Hogy képesek vagyunk újra, és folyamatosan kommunikálni vele. Uram, te mire hívsz? Te mit akarsz? Ez már tényleg felnőttnek kell lenni, hogy ezt éljük és gyakoroljuk. És tényleg kapcsolatba kell lenni Istennel, mert másképp nem fogom meghallani a hangját, nem fogom megérteni az akaratát. De ha Jézus Krisztus azt mondja, és erre tanít itt, hiszem, hogy lehetséges. Mert Istennél minden lehetséges, ez is. És eljutunk a második ponthoz, ez már rövidebb lesz, így este, hogy mi az igaz bűntudat. Mikor helyes és szükséges, hogy vétkesnek érezzük magunkat. A felolvasott hosszabb lekcióban, amit az imádság előtt olvastam fel, szintén egy családi történet van előttünk. Jákob fiai Sikem környékén legeltetnek, és amikor meglátják testvérüket, Józsefet, akkor vad gyűlöletre lobbannak, összebeszélnek, hogy megölik. Mondják is, nézzétek, ott jön az álomlátó, dobjuk bele a kútba, mondjuk azt, hogy vadállat ette meg, meglátjuk majd, hogy mi lesz az álmaiból. Olyan drámaian van kidolgozva ez a fejezet, hol az egyik, hol a másik testvér szólal meg. Ruben a legidősebb testvér felelősséget érez a testvéréért, és hogy megmentse, azt javasolta, hogy csak dobják egy kiszáradt kútba. És milyen kiáltó ellentét, ebben én beleremegtem. A testvére beledobják a saját testvérüket a kútba, a kiszáradt kútba, ahol az várt rá, hogy éhhalál, és ő pedig elkezdenek enni. Hú, de megdöbbentő ez, hogy mire képes az ember. Aztán megszólal a másik testvér, Júda. Látja a kereskedő karavánt, ha már nem öljük meg, hát legyen belőle egy kis haszon. Adjuk el. És ugye amikor visszatér Ruben, akkor már látja, hogy nincs ott József, meg kihúzzák a kútból a midiániták, és ő rá nehezedik tettének a súlya, hogy mit tettek Józseffel, és mit tettek az apjukkal, akiknek szülői gyászt okoznak. Mindezt azért, mert irigyek voltak testvérükre, mert azt élték meg, hogy őt jobban szerette az apjuk, és az álmokból még arra következtette, hogy talán még Isten is jobban szereti Józsefet. Talán. Pont akiknek a szeretetére vágynak leginkább, az ellen vétkeznek. Én bátor vagyok, kimondom. Igazából bosszút állnak saját apjukon. Elveszik azt a fiút, aki a szeretett nőtől születik. Vétkeznek az Úr törvényei ellen és az apjuk ellen. Ne ölj, ne hazudj, ne taníkskodj hamisan fele barátod ellen. Nem a szeretet törvénye alapján járnak el, hanem a gyűlölet és az irigység. És azt látjuk, hogy amikor később ismerjük valószínű József történetét, hogy oda kerülnek József elé az ő testvéreik, akik elszakították apjától, családjától, akik az életére törnek, akit magára hagynak, amikor oda kerülnek újra József elé, amikor ő már ott van nagy méltóságban, és mennek, hogy kenyeret vegyenek, búzát vegyenek, akkor ott már egyértelműen látszik a nagy változás a testvérek szívében. Ott már ott van az igaz bűnbánat, keserednek, bánkódnak, mert mélyen átérzik, hogy vétettek Isten parancsa ellen. És itt nagyon-nagyon sok idő telik el. Olyan, hogy éltek ezek a testvérek? Milyen bűntudattal? Milyen gyötrődéssel? De nekik sem kellett ebben az állapotban maradniuk. Volt út a megbékélésre Istennél. És itt most nekünk is van út. József volt előképe Jézus Krisztusnak, aki megmenti népét a haláltól, de nem csak megmenti, meg is váltja bűneiből a keresztet, ahol ártatlanul szenvedett, hogy nekünk ne kelljen szenvedni, a bűn súlya alatt élni. Ezért, a hamis bűntudatnál is beszéltem arról, hogy kik vagyunk itt is. Ezért nem az a neved, hogy irítség, hogy gyilkos indulat, hogy nyerőszkedő, hogy testvérgyilkos, hogy kegyetlen. Neked sem kell keserednek, bánkódnod, mert van bűnbocsánat. Ő megbocsátott. Te megbocsátasz magadnak? Hívd Isten szent lelkét, hogy láss tisztán, mi az, amit meg kell bánnod, amit el kell engedned. Engedd el az adósságot magadnak is. Ha nem bocsátasz meg magadnak, bosszút állsz magadon. És annak a legfőbb tünete, hogy gyötröd magad, haragszol magadra, aztán haragszol mindenkire, aztán a haragod rabja maradsz és szenvedsz. Tehát nem vagy szabad. Te magad ragaszgatod magadra a szürke pontokat. Sőt, tovább megyek, fekete pontokat tüzdelünk magunkra, hogy önvádban és önsajnálatban éljük le az életünket, sokszor még a keresztény életünket is. És elvárjuk, hogy mások sajnáljanak, és meg vagyunk sértődve, ha ezt nem tesszük, miközben mi magunkat tesszük rabbá, áldozattá. Ha nem bocsátunk meg magunknak, akkor igazából azt gondoljuk, hogy Jézus áldozata kevés és kicsi. Felújírjuk Isten szavát. Nagyobbnak gondoljuk magunkat őnálva. Azt gondoljuk, hogy a mi ítéletünk jogosabb és tökéletesebb. Ezt még Isten se tudja megbocsátani. Jézus azért jött, hogy megkeressen és megtaláljon, és életed legyen. Hogy szabad légy a hamis és az igaz bűntudattól. Hogyan lehetséges ez? És eljutottam a harmadik ponthoz. Mi a megbocsátás útja? Az ember lelkében rendkívül erősen él az a tudat, hogy mindennek ára van. Gyakorló keresztények között is lehet, ha bár úrvacsorával él, hogy igazából nem hiszi el, hogy a bűnei el vannak törölve, kételyek gyötrik. Mert általánosságban elhisszük, hogy igen, Jézus Krisztus meghalt a kereszten minden bűnünkért. De el tudom-e hinni az én saját bűnömre nézve, hogy ő azért is meghalt, és eltörli. Sokszor találkozom ezzel, hogy nem tudjuk elhinni. És mit teszünk? Elkezdünk fizetni. Vezekelni, engesztelő áldozatot bemutatni, vagy úgy, ahogy ezt előbb mondtam, hogy büntetjük magunkat. De elkezdünk engesztelő áldozatot valahogy produkálni, ki hogy megtalálja az engesztelés és a vezeklés módját. De az evangélium az, hogy az engesztelés Isten ajándéka. Soha nem tudnánk elégséges mértékben törleszteni Istennek, maga fizeti meg az árat. És ugye azt mondtam, hogy átíródhat a szívünkben az, hogy mit mond Isten, és mit mondunk mi. Isten szava azt mondja, És próbáljátok majd így olvasni az igét. Ő fizetett egyszer s mindenkorra, Isten fizetett helyettünk. Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, mikor adjuk az úrvacsorát. Jézus Krisztus teste megtört, érted? Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Megigazultunk az ő vére által. Megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által. Nem mondom az igehelyeket, ki tudjátok keresni. Keressétek, olvassátok, tanuljátok meg. A vér az élet szimbóluma. Minden bibliai szakasz, amelyben Krisztus véréről van szó, kiemeli, hogy egyedül az ő élete árán tartatunk meg. Őt ajándékozta nekünk Isten. Az üdvösség nem egy spirituális fogalom, hanem egy személy. Jézus Krisztus. Jézus azért jött a földre, hogy a hamis Isten képeinket helyreállítsa. Ő nem olyan, mint sok szülő. Hát most kicsit nem szeretlek, mert csúnyán viselkedtél. Ő nem csak akkor szeret téged, minket, ha jól viselkedünk, ha vétkeznénk pedig elfordul tőlünk. És nagyon sokszor vagyok nem keresztény csoportokba, és valahol mindig előjön, hogy aki nem hisz a Biblia Istenében, az is fél attól. Valójában Isten nem szereti. Ott van valahol mélyen, sok idő kell, míg felszínre jön, de ott van az ettől való félelem. És Jézus meg akarja értetni velünk, hogy mennyire szeret minket. Nem jóságunkért, vagy épp erényeinkért, hanem épp nyomorult állapotunk miatt. A tékozó fiú példázatában a fiú először megbánja vétkét, majd utána hazatér. És amikor hazatér, akkor derül ki számára, hogy apja már korábban megbocsátott neki, mert tátkarokkal várja. A megbánás, a megbocsátás útja, de nem a megbocsátás feltétele. Amikor megértjük, hogy Isten szeretete nem feltételekhez kötött, akkor leszünk képesek igazán megbocsátani magunknak. Isten ugyanis nem azért szeret, mert mi szeretjük őt, vagy engedelmeskedünk neki, hiszen ahogy Jánosnál olvassuk, ő előbb szeretett. Isten nem miattunk, hanem önmaga miatt bocsát meg. Ő megbocsátott neked. Ő már megbocsátott neked. Te megbocsátasz magadnak? Amen.
Drága Jézus, magasztalunk téged ezért. Ódolunk előtted, Isten báránya, aki elvetted a bűneinket, aki megfizetted a büntetésünk árát, aki mindent elvégeztél, akinek az áldozatáért megbocsát az Atya. Taníts megbocsátani magunknak. Urunk, a te szabadításodat munkáld bennünk és közöttünk. És kiáltom most különösen is azokért, akiknek nehéz ezt hallani, akik küzdenek ezzel, akiknek lehet, hogy feltételeik vannak, hogy bizonyos dolgokat nem tudnak elengedni, dédelgetnek dolgokat. Urunk, segítsen engedni mindent, és belőled meríteni az identitásunkat, hogy kik vagyunk. Urunk, vezess bennünket, és kérünk, hogy a te szabadításod mutatkozzon meg az életünk legfájdalmasabb pontjain, és gyógyítsd azokat a sebeket, amelyeket emberileg lehetetlen. Urunk, kiáltunk a családjainkért is, a környezetünkért. Könyörgünk azokért az emberekért, akik körülvesznek bennünket, akár a munkahelyeinken, a szomszédainkért, az egész városért. Járj át az evangélium, Urunk, a környezetünket és az egész nemzetünket, sőt, az egész teremtett világot. Hallgass meg, Urunk, Jézus nevében, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörök.